Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket az ige hirdetésnek az alapigéjeként. Megvan írva Pál apostolnak a Galata városában lévő gyülekezethez írott levelében, az 5. fejezet 25. versétől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál apostol a gyülekezetnek. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami jó lehet semmi, akkor megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Nagyon izgalmas mindig az, ahogyan a régi dolgok új formában visszatérnek, vagy hát számomra legalábbis izgalmasak. Ilyen például a képeslap. Van még valaki, aki szokott hagyományos képeslapot küldeni? Nyugodtan föltetik, ez kettő. Tehát azért azt látjuk, hogy ez a képeslapok azért ma már nem nagyon mennek. Hogyha képeslappal találkozunk, akkor az általában úgy szokott lenni, hogy elmegyünk valahova, ahol veszünk egy képeslapot, ami azt a helyet ábrázolja, és aztán egy mágnessel kitesszük a hűtőre. Úgyhogy körülbelül ez szokott a képeslapoknak lenni a sorsa ebbe az időbe, de érdekes módon új formában megjelentek az úgy, mondhatjuk így, hogy képeslapok, mégpedig az interneten első renden, a közösségi médiában szoktak keringeni pont ugyanilyen műfajú dolgok, egy kép rövid szöveggel. Hát mi ez, ha nem képeslap? Nyilván az a különbség, hogy nem a hátuljára van írva, mert ugye a képernyőn az nehezen látszódna, hanem az elején a képre van rátéve. Szerintem legtöbbünk már találkozott olyannal a közösségi médiában, természetesen aki használja, hogy kap egy képet, amin rajta van egy rövid szöveg. A különbség az a régebbi képeslapokhoz képest, hogy amíg a régebbi képeslapokon általában személyes üzenetek vannak, vagy voltak, addig ezeken általában ilyen életbölcsességek, vagy mondjuk életbölcsességnek szánt mondatok vannak rajta, amelyekről az emberek úgy gondolják, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire bölcs, bár a legtöbb esetben annyira nem. Hogyha esetleg valaki nem lenne képben ezekkel a dolgokkal, akkor nagyon röviden összefoglalnám, hogy ez hogy szokott kinézni. Kell venni egy tetszőleges színész, tök mindegy, hogy ki az, és akkor odaírni egy nagyjából semmit mondó mondatot a tetejére, ami körülbelül így hangzik, én csak tekergettem egy kicsit az üzenőfalamat, és megnéztem. Például volt egy ilyen, hogy eddig naív voltam, de most már nem hiszek senkinek. Tehát ilyen és hasonló életbölcsességnek szánt dolgok keringenek tonna száma közösségi médiában, azt hiszem túlnyomó többségünk már találkozott ezzel. Viszont nagyon érdekes az, hogy néha meg lehet találni a tűt a szénak az alban, és néha van egy-két jó is. Meglepő módon, döbbenetes módon, de szokott lenni egy-két jó is, és én most kigyűjtöttem mindösszesen 4-et, amelyek nagyon hasonlók, és én kaptam ilyen kép és rövid szöveg formájában, és tényleg jók, bár általánosítók, de van bennük valami. Felolvasom ezt a 4-et. Az első. Az ember mércéje az, hogy hogyan bánik azzal, aki nincs hasznára. Ebben azért van igazság, vagy őszintén. Vagy. A legjobban jellemzi egy ember személyiségét, hogy hogyan bánik azokkal, akiktől nem várhat semmit, és azokkal, akik nem tudnak visszavágni. Vagy hogyha ezt kitágítjuk egy picit, és nem csak az egyes emberre, hanem a társadalmi szinten gondolkodunk benne, akkor például ilyet is olvastam már. Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik. Ez Gandhinak tulajdonítják különben ezt az idézetet, mint utóbb rákerestem, de ez nem biztos. És az utolsó, a 4. Egy ország civilizáltsága lemérhető abból, hogy hogyan bánik idős és gyönge polgáraival. Azt hiszem, hogy bár nagyon általánosítok, de van bennük igazság ezekben a mondatokban. És most egy rövid játékra hívnék mindenkit, mégpedig arra, hogy ezeknek a mondatoknak a mentén, amelyek szerintem tényleg jó kis értékes gondolatokat tartalmaznak, alkossunk meg egy olyan mondatot, amely az egyházra vonatkozik. Ezek a mondatok az egyes embernek vagy a társadalomnak a jellemzőire utaltak, hogy az jellemzi legjobban, hogy... És akkor ott valamiféle kritériumot adott az írója, legyen az bárki is. Most tegyünk egy ilyet az egyházzal. És talán meghökkentő lesz az a mondat, amit én összeraktam ennek mentén, de majd, hogyha az igénket megnézzük, nem sokára oda is eljutunk, az igénket megnézzük, akkor majd látjuk, hogy mennyire nem megbotránkozható, és mennyire jól van ez így. A mondat a következő. Legjobban az jellemzi az egyházat, hogy miként bánik a bűnöseivel. Legjobban az jellemzi az egyházat, hogy miként bánik a bűnöseivel. Pál apostol szerezte a mai igénket, a Galata városában lévő gyülekezethez írta, a mai Törökország területén volt annó az a város Kis-Ázsiában, ahol ezt a levelet címezte, és ezt írja. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Annyi minden van ebben a mondatban. Én nem akarok közhelyes lenni, már épp elég közhely hangzott el már így is az ige hirdetésben, de például azok a közhelyeink, hogy senki sem tökéletes, és mindenki követel hibát, ezeknek is van igazságmagja. És ez az igazságmag megtalálható az evangélikus teológiának az egyik sarokkövében, vagy oszlopában, hogyha úgy tetszik, abban a lutheri gondolatban, hogy az ember egyszerre igaz és bűnös. Hogy a hívő ember olyan, hogy ha Krisztusnak elfogadja az áldozatát és az ő váltságművét, akkor az Isten előtt ő igaz és szabad bejárása van a mennyek országába. Viszont emellett nem tudja levetni azt a bűnös természetét, amely születésétől fogva az övé, és amíg ennek a fizikai valóságnak a részei vagyunk, addig ez megmarad. Úgyhogy ez a kettő párhuzamos egymással. Az ember egyszerre igaz és bűnös. És valahogy az előbb felolvasott közhelyeknek az igazság magja itt található abban az érzésben, hogy mindannyian érezzük, hogy ha megfeszülünk se, tudunk olyanok lenni, mint szeretnénk. Ez nem véletlen. Az embernek ez a sorsa. Így hát, amikor arról beszélünk, amikor a bűnről beszélünk, és különösképpen is, amikor az egyházban a bűnről beszélünk, akkor ne távolítsuk el ezt olyan nagyon magunktól. Nem mondjuk azt, hogy engem ez nem érint, a másik, meg a harmadik, úgy tudnám sorolni a neveket. Hanem próbáljon meg egy kicsit mindenki, és akkor ígérem, ez az utolsó közhely mára, söprögetni a saját házatáján. És nagy kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel az egyházban. Mit kezdünk nem a bűnnel, hát azt jobb, ha távol tartjuk, amennyire csak lehet, hanem mit kezdünk a bűnössel, amely talán mindannyiunk lehet, sőt nem talán, hanem biztos. Mit kezdünk a bűnös emberrel az egyházban? Azt írja Pál apostol, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Az egyháznak, mint közösségnek két nagy kísértése van ebben a szituációban, amikor a bűnnel és a bűnössel találkozik. És ugye mit mond Pál? Azt mondja, hogy igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, hogy ennek a mondatnak csak az egyik felét veszi figyelembe. Az első az a kísértés az egyháznak, hogy csak az igazságot veszi figyelembe. Amennyiben csak a helyreigazítást veszi figyelembe az egyház, akkor kemény lesz és gépies. És akkor történik meg az, illetve lesznek olyan emberek, akiket néha csak úgy szoktunk mondani, hogy valláskárosultak. Nem hallás, hanem valláskárosultak. Akiket fejbevágtak, akiket megbántottak, akiket megsértettek, lehet, hogy jogosan kritizáltak az egyházban, de mégis ez a romboló hatással volt az életükben. Ha csak az igazságot vesszük, és a helyreigazítást, akkor ez történik. Valláskárosodás történik. A másik kísértés az az, hogy az ember pont az igazságot hagyja figyelmen kívül, és csak a szelíd lelket teszi magáévá. Ott következik a minden mindegy. Amikor bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, hogy hadd menjen, szeressük egymást gyerekek, és akkor minden oké, de ez sem igaz, és ez is a romboló hatású. Nem véletlen mondja Pál apostol ezt a kettőt együtt. Szeretetben az igazságra való irányítás és a szelíd lélek. Mert csak így működik. Csak így működik az, hogy az ember gyógyulni tud, és nem sérülni. Gyógyulni tud, és nem ledorongolják. Vagy gyógyulni tud, és nem biztatják arra, hogy igen, menjél még a rossz irányba. Hanem gyógyulunk, és a Krisztus felé el tudunk indulni. A kegyelem urához. És ehhez mind kellünk mi is. Pál apostol elmondja azt ebben az igékben, hogy mi munkatársai vagyunk ebben az Istennek. Milyen fantasztikus dolog ez, hogy az Isten annyi mindenben akar bennünket munkatársainak. Ebben is. Azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok. Itt, amikor a terhet írja az eredeti szöveg, ugye az Új Szövetséget görög nyelven írták, az eredeti görög szövegben, amikor itt a terhet látjuk, akkor itt szinonimaként a bűnt is mondhatjuk, tehát úgy is mondhatnánk ezt a mondatot, hogy egymás bűnét hordozzátok. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha valaki rosszat csinál, azt tanuljuk el, és csináljuk mi is, nyilván nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy hordozzuk azt, aki rossz irányba halad. Mert a mai világban sokszor azt látjuk, hogy ha valaki lopcsal vagy hazudik, akkor annak még előnye is van belőle, hát nyilván azért csinálja. Előnye is származik belőle, de higgyük el, hogy mindenfajta rossz dolognak a jutalma már önmagában benne van, és az, aki most látszólag profitál abból, hogy rosszat tesz, valójában ő is sérül, nem is kicsit. És mindig, amikor az ember rossz irányba tesz meg egy lépést, akkor darabok szakadnak ki belőle, és előbb-utóbb az ember elfogy. És az Isten abban a munkába akar bennünket beleállítani, hogy mi odálljunk ezek mellé, az emberek mellé is. A terhüket hordozni, a szenvedésüket hordozni, és az igazság felé irányítani őket. És aztán a végén Pál apostol egy nagyon meghökkentő mondatot mond, azt mondja, elmondja, hogy egymás terhét hordozzátok, meg is beszéltük most, és utána a végén azt mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. És akkor itt széttetni az ember a kezét, hogy akkor ez most itt ellentmondásban van egymással, végülis mit akar ez jelenteni? Itt szintén az eredeti szöveget kell segítségül hívnunk, ugyanis amit itt a magyar nyelven szintén tehernek fordítottak a Biblia fordítók, az az eredeti szövegben nem az a szó, mint az előző teher volt, hanem a hajó rakománynak a szava. És ezzel Pál apostol nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mindannyian rakománnyal közlekedünk. Hozzuk magunkkal a tapasztalatainkat, hozzuk magunkkal az emlékeinket, hozzuk magunkkal a bűneinket. Tehát még mielőtt azt gondolnánk, hogy itt mi hú de haj de nagyok vagyunk, hogy mi nekünk itt méltóságunk van arra, hogy itt terelgessük az embereket, ami amúgy így van, de mellé tegyük oda azt, hogy mindannyiunknak megvan a maga rakománya. Éppen ezért az egyházban a gyógyulás és a gyógyítás az mindig együtt jár. Mert mindannyian el vagyunk hívva arra, hogy segítsünk a másik embernek a terhét hordozni, de mindannyiunk magunknak is szükségünk van gyógyulásra. És Krisztus erre hívta el az ő egyházát. És ahol nem ez van, ott baj van. Ahol nem ezt látjuk, hát ott gáz van. Legyünk mi azok, akik ennek a teherhordozásnak a munkálói tudunk lenni. Ugyanis ez az egymás terhének a hordozása, ez az, ami meg tudja adni nekünk azt az alázatot, amely aztán az örök életre visz. Reménység szerint mindannyiunkat. Így legyen, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mindannyian terhekkel közlekedünk ebben az életben. Segíts abban, hogy legyen bátorságunk és hitünk letenni ezeket a terheket, eléd neked, hiszen te azért vagy, hogy ezeket elvedd tőlünk, szeretetben és igazságban. Amen.